Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hitünk és életünk műsor keretében itt két hetente, vagyis a keddi napokon általában Máriával, Bayer Máriával, most már sokadik alkalommal itt együtt vagyunk, és valójában nem a liturgikus vagy közösségi imáról beszélgettünk eddig sem, hanem a egyéni személyes magánimádságról. A liturgikus ima, meg a közösségi imák, a zsolozsma, ezeknek megvan a maga rendje, de maga a szentmisének is van egy ima rendje, tehát ezeket úgy jól ismerjük, és hogyha általában arról beszélgetünk, hogy hát mit szoktál imádkozni, akkor hát legtöbb alkalommal ugye verbális imaként előjön az üdvözlégy Mária, vagy a mi atyánk, vagy esetleg egy litánia, rózsafüzér. Próbálunk egy olyan irányba figyelni, ahogy Jézus is imádkozott, mert jó, biztos, hogy Jézus is mondott zsoltárokat, de megtapasztaltuk így a írások alapján, hogy ő nagyon sokszor elvonul magányba, egyedül van. És sokszor az egész éjszakát átimádkozta. Hogyan imádkozhatott ő? Tehát ezekről a dolgokról beszélgettünk eddig így együtt, a csöndnek a szerepéről, illetve a jelenlét, ahogy itt vagyok az egész testi, lelki, fizikai valóságomban is, hát dicsérem az Istent, hogy vagyok, miként vagyok én itt jelen. Hát Mária, nagy szeretettel köszöntelek.
Köszönöm, és én is köszöntöm a hallgatókat újra.
Most amiről beszélgetni fogunk, tehát a Szentírással való imádság, szokták ezt Lectio Divinának is hívni, vagyis a szöveggel való ima, abár így, mint Lectio Divina, erről is különböző definíciók vannak. Mária, mi él benned, amikor hallott, hogy a Szentírás szövegével imádkozom?
Izgalmas kérdés, mert hát azért én már nem mai gyerek vagyok, és amikor fiatal voltam, akkor azt, hogy imádkozzunk, az valahogy úgy maradt meg bennem, hogy párbeszédben lenni az Istennel. És ebben a párbeszédben, hát van egy ilyen, nem tudom én, figyelni csendben befelé, de hogy a Szentírás nagyon-nagyon sokat segít abban a párbeszédben, hogy hogyan vagyok, hogyan szól az Isten hozzám. És a Szentírásnak a megismerése, vagy a Szentíráson keresztül találkozni az Istennel, azon keresztül párbeszédet folytatni, hát valahogy a Lectio Divina az nekem így jelenik meg, hogy a Szentíráson keresztül párbeszédet folytatni az Istennel. Meghallani azt, hogy mi az a mondat, ami nekem szól, csak itt, csak most, de közben érteni azt, hogy az Isten, aki így mindenkihez mindig szól, az valahogy kinyilatkoztatja magát, és ugyanúgy, mint egy társ, először nem olyan könnyű felfogni, hogy a másik milyen, ugyanúgy a Szentírást is először nehéz konkrétan, személyesen érteni belőle az Isten hangját. De minél többet forgatom, vagy minél jobban bele megyek egy-egy témába, hogy egyre jobban megértem.
Most nagyon fontos, amit itt mondtál, nekem is ez a tapasztalatom, tehát minél több alkalommal forgatom a Szentírást.
Igen.
Ugye eszembe jut, hogy ugye az egyházunk ajánlja nekünk egyáltalán, hogy olvassuk a Szentírást. Minél többet olvassuk a Szentírást. Hát emlékszem, hogy papnövendékeknek kimondottan ugye felszabadítanak egy időt, mondjuk napi fél óra, amikor Szentírás olvasás van, és sokszor végig megyünk a teljes Szentíráson, Ószövetségtől egészen a Jelenések könyvéig. Tehát folyamatosan olvassuk a szöveget, de hogyha a zsolozsmás könyvet kinyitom, ott is megvan minden napnál egyrészt az egyházatyák írásai, de ott vannak a szentírási könyvekből különböző részletek. Na most nyilvánvalóan minél mélyebben is többször hallok egy szöveget, tehát annál inkább valamilyen lelki állapotban ez visszaköszön. Na most mire utalnék én? Ugye amikor hát a Lukács evangéliumban a Magnifikát szövegét hallgatjuk. Tehát különböző lelki állapotok azok, amelyek itt megjelenhetnek. Ugye magasztalja lelkem az Urat, és újjong a szívem üdvözítő Istenemben. Az ember itt már elakad, hogy épp hát történt valami jó dolog. Épp a hála hangulatában vagyok, hogy magasztallak, Uram, hála neked. És akkor esetleg csak ezt ismételgetem, vagy hatalmas és szent irgalma az Isten félőkre száll. Ugye, tehát, hogy irgalmas valami olyan helyzetből, ami nehézséget okozott, most kiemelt engem, tehát a sérelemből talán épp kiszabadultam, hogy egy nehéz időszak van mögöttem, sokkal jobban érzem ennek a tartalmát, hogy irgalmas, irgalmas az Isten. Akkor fölemeli az alázatosakat, és fölkarolja a szolgáját, az elesettet. Tehát egy igazságos Isten. Tehát amikor épp egy ilyen élethelyzetben vagyok, akkor néha az ember úgy megnyugszik egy-egy ilyen szónál. Nem folytatom, de ugye ezeket gyakoroltuk és gyakoroljuk, amikor főleg a zsoltárokat olvasunk. A zsoltárokban rendkívül sokféle érzés megjelenik. Hogy látod, mennyire éreznek erre rá azok az imádkozók? Ugye említettem már, hogy Mária az útkeresők házát vezeti, ahol gyakorlatilag hát segítitek a résztvevőket, tanítjátok őket imádkozni. Miben áll ez a mondjuk egy ritmikus szentírás olvasás a zsoltárokkal, épp amit itt az előbb elmondtam?
Nem olyan egyszerű, hogy rögtön az ember, amikor elolvassa a szentírást, akkor megérezze azt, hogy mi szól neki. Tehát, hogy emlékszem én is a saját életemből is, amit most a fiataloknál is látok, hogy így elolvastam, vagy jártam szentmisére, hallgattam rendszeresen a prédikációkat, ott az ott felolvasott szövegeket, és ugye az volt bennem, hogy miért kell nekem még egyszer elolvasni, nem tudom én, a jerikói vak történetét. Hát már ismerem a sztorit. Értem a szentírásnak a szellemiségét, tehát hogy értem, hogy valahogy legyek jó, valahogy szeretettel éljek kölcsönösségben az emberekkel. Tehát, hogy van egy ilyen előzetes elképzelésünk, hogy erről beszél a Biblia. De utána mégis, amikor kinyitottam, mert elkezdett érdekelni, hogy tényleg ebben a szentírásban milyen mondatok vannak, akkor így elkezdett beszélni, először csak ilyen életmód tanácsszerűen. És ez talán ez a, hogy mondjam, az első ilyen személyes lépés, hogy így olvastam mondjuk a Máté evangéliumot, és hogy egyszerűen csak azok a mondatok, hogy amit akarsz, hogy veled tegyenek, te is tedd azt mással. Hát ez állati jól jött. Tehát tényleg valahogy egy ilyen kapcsolati konfliktusba pont beletalált ez a mondat, hogy tényleg így döntsek, vagy erre figyeljek. És azt mondom, hogy ez az első lépés a fiataloknál is, hogy életmódot ad, életmód tanácsot ad, hogy valahogy a saját életüket összetudják hangolni a szentírással. Vagy hogy nem tudom én, a magad szemében nem veszed észre a szálkát, a másikében igen, nem pontosan idézem, de hogy mégis az, hogy valahogy így melbe is tud vágni, hogy jaj, tényleg azért én itt el vagyok nagyon szállva.
És talán nem véletlenül olvas a poszt.
Igen, valahogy. Vagy hányszor volt az, hogy na jó, tényleg ez a szentírás szól hozzám. Hát akkor megszólítom valahogy az Istent, kifejezem a saját gondolataimat, és ezt mondjuk a fiataloknak is, hogy így, hogy mondjam, hogy fejezd ki magadat, hogy vagy, hogy érzed magad, mi a kapcsolataidban egyáltalán az Isten felé fordulva, és akkor utána a szentírási részt olvasva jön egy mondat, mondjuk a 139-es Zsoltárból, hogy veled vagyok, melletted állok. Ha a föld végső határára mennél, én akkor is ott vagyok veled. Szóval valahogy, amikor a saját életünkhöz közel lépünk, és csak kinyitjuk, vagy felcsapjuk a Bibliát, vagy a napi szentírási részt elolvassuk, vagy tudatosan odalépünk egy szentírási részhez, akkor megszólít, egyszerűen megszólít a szentírás. És hát, na hát persze nem mindegy, hogy milyen hangon, mert van, hogy te is mondod, hogy ez irgalmas az Isten. Hát nem mindig látszódik ez a szentírásból, hogy az Isten irgalmas. Tehát kell ezt jól olvasni.
Vagy a szövegből pont egy másik részt emelek ki.
Igen.
Hát a dicsőítést, mivel pont az az állapot az, ami most markánsabb.
Igen. Na de hát pont ezért vagyunk, hogy mondjam, kicsit így tapasztaltabbak ezen az úton, hogy hát a Szentírás is hordozza, mint egy ember is hordozza azokat a sebeket, a korának, az életének azokat a sebeit, amiket a más, hát nem tudom, nem a másiknak szól az a dühöm, de mégis a másikra borítom, mert ő van ott. És valahogy nyilván a Szentírás is hosszú éveken, évszázadokon keresztül keletkezett, hát olyan történeti szemléletet hordoz, amit le kell fejteni róla. Tehát a saját koromat kell, a saját helyzetemet megtalálni.
Csak benne. Mondanám a hallgatóknak, hogy nyilvánvalóan egy Zsolozsmánál sokkal inkább a ritmus az, ami vezet. Tehát, hogy az egyes szavaknál nincs annyi idő, hogy megálljak, csendbe legyek, odafigyeljek, hallgatózzak. Tehát amikor olvasom a szöveget, én otthon egyedül a szobámban, akkor sokkal inkább valóban most én olvasom, és ez keresem, hogy hol érint meg engem igazán a szöveg. És hát szoktuk mondani, hogy legalább kétszer olvasd el a szöveget.
Meg talán nem is csak a ritmus, hanem hogy mondom a szavaimat mondom, de hogy van egy mélyebb rétegem, hogy már nem az értelemmel kapcsolódom, hanem a szívemmel, vagy ahogy a Kishercegben a Róka mondja, hogy jó, csak a szívével lát. Tehát valahogy a szívemmel kapcsolódok már nem is a szöveghez, hanem a szövegen keresztül valahogy ahhoz a nagy szeretethez, aki maga az Isten.
Igen, tehát hogy a csend, le kell menni a csend mélyére,
igen.
És a csend mélyén hallgatom, hogy mi van ebben a csendben, és az vagy verbálisan vagy cselekvően engem megszólít, hogy milyen irányba induljak el.
Igen.
És hát rájövök arra, hogy az Isten szava, ez valóban testet ölt bennem. Tehát nem csak egy jó tanácsok könyvét olvasgatom, hanem miközben mondom, tehát akár Jézussal együtt, vagy Máriával együtt, hogy az tényleg valahogy egyé tudok válni azzal a személlyel, aki hát épp ott van Jézus előtt, hogy amikor a gazdag ifjú történetében olvasom, hogy hát Jézus ránézett és megszerette őt, egy adott pillanatban hát én is észrevettem már, hogy rám nézett, és bennem milyen érzések vannak most, az ifjúnál láttuk azt, hogy nem tudta teljesen oda átadni magát. Bízunk benne, hogy később igen. De hogy ez nagyon markánsan az emberek szinte a pulzus ritmusa vagy valami, mert igen, most itt érintett meg, és akkor ezzel hogyan dolgozzon tovább.
De hogy ezt úgy megérzi az ember, hogy itt valami megérint. Tehát, hogy nekem is van ilyen történetem, hogy nem tudom én, Jézus mondja a tanítványoknak, számtalanszor szerepel ez is, hogy menjünk át a túlsó partra, és valamiért bennem ez a mondat maradt meg, és csak először így mondogattam magam, hogy éreztem, hogy visszhangzik, hogy menjünk át a túlsó partra, menjünk a túlsó partra. És aztán valahogy a hétköznapi életemben azt vettem észre, hogy hát van valami döntéshelyzet, hogy valamit változtatnom kell az életemen. És ez a menjünk át a túlsó partra egy olyan cselekvő erővé vált bennem, hogy tényleg akkor egyszerűen változtatnom kellett valamit, el kellett hagynom, el kellett engednem, valami újra kellett elindulnom, fel kellett vállalnom, ki kellett lépnem mint Jézussal a nyílt tengerre, ahol persze vihar van, vagy nem tudom én. Tehát, hogy valahogy úgy, sokszor nem is tudjuk, hogy miért az a szó ragad meg, de megragad egy szó, visszhangzik, csak ez a finom fül kell hozzá, hogy valahogy rezonáljunk arra, hogy mi zajlik belül, és ehhez kell sokszor csöndbe maradni, meg olvasni, meg kitenni magunkat ennek az ürességnek is, hogy jó, most nincs semmi, de nem baj.
Majd eszembe jut egy idős papbácsi, elment lelki gyakorlatra, aztán megkérdezték tőle, hogy hát mire, hogy jaj, hát írtó jó lelki gyakorlat volt. És azt mondja, hát és mi volt az, ami miatt ilyen jó volt? Hát, mondta a lelki gyakorlat, hogy most pedig felejtsük el, ami eddig volt, és kezdjünk egy új fejezetet. Tehát azt mondja, már azt se tudja, miről beszéltek, csak hogy kezdeni kell valami olyan. Tehát, hogy a szavaknak hihetetlen erejük van, és a hétköznapi profán életünkben is. Tehát a szavak, ugye, a szavak valahol mindig a csendből születnek, és valahol megérintik az ember lelkét. Tehát, hogy a szavakat próbáljuk megérteni, ami följön a csendből, és hát ez mifelé vezet engem, milyen cselekedetekre indít engem. Jó, majd itt folytatnánk, és akkor egy kis zenét hallgatunk.
Mint a liget fa során a gesztenye fa virága, mint a falnál eldurusolt férfi ember imája, mint a tenger nagy vizének fergeteges zúgása, mint az ég színkék ég tovaszálló gunárja. Mint a széles mező vadvirágos illata, mint az éj sötét ég végtelen sok csillaga, mint az alkonyatnak szivárványos izzása, mint a gyertyák sorban állva várva egy-egy imára. Ilyen az ő tökéletes megteremtett világa, olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. Mint a felkelő nap gyengít fényen melegen, mint az őszi erdő lehullajtott levele, mint a hajnali pék illatozó kenyere, mint a boldog vőlegény és jobbján az ő kedvese.
Tehát szeretettel köszöntünk mindenkit, aki esetleg most csatlakozik hozzánk a műsorban. Említeném, hogyha valakinek van valami saját egyéni tapasztalata, nyugodtan megoszthatja velünk a 06 1 3 74 09 04-es telefonszámon, tehát még egyszer mondanám. Tehát 1-es 374-09-04-es telefonon. Olvasgatjuk a Szentírást. Érdemes úgy naponta kézbe venni, hogy úgy belénk diffundálódjanak a szavak, de rögtön érezhető néhány perc után, hogy vannak szavak, amelyek most úgy markánsabban megszólalnak bennünk. Az ember jól érzi magát, hogyha ott egy picit elidőzhet. Hol tapasztaltam valami hasonlót, amit itt a Mária is mondott, hogy tehát próbálunk odafigyelni, hogy át kell bennünk a túlsó parton. Volt-e valami nagy reveláció, egy nagy felismerés, hogy életünknek vannak olyan pillanatai, amikor egészen meghatározó válik egy szentírási mondat. Nem tudom, hogy majd Máriát megkérdezzük, ugyanúgy meg titeket, akik ott vagytok a rádiónak, hogy melyek voltak azok a mondatok, amelyek úgy még most is, tehát nagyon markánsan meghatározzák az én életemet, általában ugye esküvői meghívókon szokott lenni, vagy versek. Tehát, hogy itt most nem feltétlen csak a szentírásra fókuszáljunk, mert hát költők által is szól az Úr, meg hát gyakorlatilag egyáltalán a szónak az eredeti gyökere az maga Isten lehellete, ami által hát meg tudunk szólalni, és az első szó, amit kimondunk általában a név, a mama, vagy atya, vagy tehát a névnek az említése nagyon markáns. Tehát, hogy hol volt talán olyan szöveg, ami egy versrészlet, ami hát úgy megtetszett valakinek, vagy hát a teológusok, papnövendékek, szerzetes növendékek, és választanak egy ilyen, mit tudom én, egy mondatot az új misés szentképre, vagy ezüst misén, vagy hát amikor már aranymisés, és általában tehát más szavak válnak megszólítóvá egy ilyen állapotban. Mi jut eszedbe ezek?
Hát, említetted az esküvői meghívókat, és hát, hogyha így visszagondolok, nekem ez volt az első, ugye készültünk a házasságunkra, 22 évesek voltunk, tehát éppen a kamaszkor végén, vagy hogy is mondjam, azért még elég fiatalon, és akkor olvastuk az evangéliumot, hogy na melyik legyen az a szentírási rész, ami ott legyen az esküvünkön, ami minket kifejez. És valahogy annál nem tudtunk tovább menni, hogy ti vagytok a föld sója. Tehát ez annyira jól esett ez a mondat, amikor így ízlelgettük ezt, hogy hú, ennyire, nem is tudom, hisz bennünk valaki, vagy hogy tényleg van ez a természetünk, hogy valamit meg tudunk ízesíteni. És hogy nem az édes a lényeg benne, hanem az, hogy így, sőt, jól is esik, hogy nem az az édes vagy édeskés, hanem hogy egy ilyen, ami egy igazi, hogy mondjam, íz, tehát pici kell belőle. Egy icipici, igen. És ez a ti vagytok a földsója, és ez lett az esküvői meghívónkon is, vagy lehet, hogy a meghívón nem, de hogy ez volt az evangélium az esküvőnkön, és évtizedekig kísérte. Ez az identitás rész, hogy igen, én hát mint minden ember igazándiból, de hogy valahogy tudatosítom azt, hogy én íze vagyok az életnek, és az Isten rajtam keresztül is ízesíti a környezetemet. És biztos, hogy az, hogy én elmertem vállalni az útkeresés házának a vezetését, vagy kezdett, tehát elmertünk indulni egy olyan járatlan úton, ahhoz kellett ez a elhivatottság, vagy ez a meghívottság érzés, hogy én só vagyok, tehát van valami. És hát a férjemnek, a Robinak is van ilyen története, éppen tegnap este beszéltünk erről, hogy benne is ez olyan sokáig ért, hogy lett is egy együttes, vagy só együttes, aminek ő a keresztapja.
Ez az igazi sóműsor.
Na, és akkor ez persze lehet aztán sokféleképpen érteni, hogy
de nem
só,
így. De szép, az... főleg, hogy mondjuk a párok együtt keresik meg azt az igét, ami tulajdonképpen az életünk alapja.
És ez össze is köt minket, mert én is, tehát hogy ez közösen vagyunk só, szóval, hogy van egy ilyen, persze külön-külön is, de hogy így együtt is, valahogy ez összekapcsolódik.
És nem is a só, hanem aki ezt mondja, az Isten
hát
mondja ezt.
Igen, hát onnan gyökerezik, így van.
Tehát ezek a szavak tulajdonképpen testet, Krisztus testével találkozol ebben a mondatban.
Igen, 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 igen.
Hát én egy késői hivatás.
Na, mesélj te.
Mondtad,
te neked honnan?
Ti vagytok a fölső, a fiatalom. Hát engem 33 éves koromban szenteltek pappá. Uh-huh. És akkor ment a mozikba a Tűzszekerek című film. És akkor hihetetlenül ott megragadott, volt egy anglikán pap, aki már úgy benne volt a korban, és hát úgy az egész élet elvét már úgy többé-kevésbé összefoglalta, megfogalmazta ott a gyerekeknek is, ahogy a hétköznapokban, az edzés közben táplálta őket. De és az olimpián, amikor megkérik, hogy olvassa fel az igét, akkor az a izajási gondolat volt, hogy még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kalnak, mint a sasmadarak. Futnak, de nem fejtesz. Hát engem letaszított ez a... Tehát tényleg akkor már abban így közel 30-hoz, tehát hogy a fiatal is elfelejt, akik az Úrban, hogy sasmadár lehetek. Hát ez egy olyan gyönyörű érzés volt, hogy hát egy életen át ez képes úgy röpíteni az embert.
És ez mindig vissza lehet térni, vagy valahogy a nehéz helyzetekben valahogy előbukkan, hogy valamikor volt ez egy forrás, és hogy ennek hittem egyszer, és tovább tudtam menni nehézségeken. És akkor valahogy ez vigasztad, erőt ad, újból és újból.
Eszembe jutott akkor Váci Mihály versét olvastam, és ott is a szárnyarakról van szó. Váci Mihály bár kommunista költő volt, de én nagyon egy istenes embernek tartom őt, hát végigolvastam a teljes Váci kötetet, az egyik alapvető szimbóluma a szív, hát abból szentírási szövegeket lehet kreálni, olyan gyönyörű mondatai vannak a 120-at verő szívnek, még sok egyébben sem. És hát ugye, hogy két szárny vagyunk, már mint a fiú és a lány, ez is egy ilyen gyakran megjelenő kis versrészlet a esküvői meghívókon, és hogy együtt repülni csak egy ütemben, a két szárny egy ütemben repül, és csak így lehet fönnmaradni, különben az ember lezuhan. Hogy, hát ezt fogalmazza meg ebben a pis rövid versben. De tényleg, úgy, hát mondom, másnak is van ilyen alapérzése. És egyáltalán a költészet úgy közel visz a szentíráshoz is, hiszen maga a zsoltárok is költemények, és sokkal markánsabban, mélyebben, tehát a csendből jönnek a szavak, és testet öltenek bennünk. Na, ha azt mondanám, hogy milyen szentírási szövegek vannak még, amivel úgy szívesen dolgozom, mert amit én most említettem, azzal szívesen dolgozom. Tehát a egyénileg végzi valaki a lelki gyakorlatát, és kb. Már idősebb, akkor a saját élményem alapján szívesen adom neki ezt az igét, mert ez markánsan meg tudja szólítani.
Hát ez nagyon, nagyon attól függ, hogy milyen, nem tudom, lelki állapotban vagyok. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy a napi evangéliumot nézem meg, hogy szólít vagy nem szólít. És hogyha szólít, akkor maradok annál a szónál, vagy annál a történetnél, vagy szoktunk mi imádkozni rendszeresen közösségben is, de ilyen Szent Ignácia ima móddal, tehát egyéni ima, de mégis közösen összeülünk csendben, és akkor ott vannak olyan szentírási részek, amik így elkísérnek egy-egy hétre, vagy tovább. És akkor most, nem tudom, ma reggel csak elolvastam még a mai evangéliumot, mielőtt jöttem ide, de hogy engem ez is megfog,
ez most pont ide is vág egy kicsit, mert úgy beszélt, mint akinek hatalma van.
Igen.
Tehát a szó hatalma, ugye, arról volt szó most, hogy a mai evangélium van.
Igen, és tehát, hogy nyilván ezért is tudok odafordulni a Szentírás felé, mert valahogy hiszek ebben a hatalomban, hogy van valami természet feletti, a Szentíráson keresztül is van egy nagyobb hatalom, aki, tehát, hogy nem én vagyok a világ ura, hanem van nálam nagyobb erő, aki a Szentíráson keresztül is megnyilvánul. Úgyhogy nem tudom, a mai evangéliumból nekem ez a párbeszéd mindig, hogy így Jézus, és most a leprás, ha jól emlékszem, hogy így őszintén meg tudja mondani, tehát egy őszinte párbeszéd zajlik a Jézus és a körülötte lévő emberek között. Tehát most éppen fellázad, eltaszítja magától a leprás Jézust, el akarja űzni, hogy nem tudom én, miért vagy itt, minek vagy itt.
És azért jöttél, hogy...
Hogy valami nem jót adsz nekünk, és azért... Hát nem tudom, régen lehet, hogy furcsán néztem volna erre, vagy valaki furcsán néz erre, hogy hú, lehet-e ilyet Jézusnak mondani. De azért vannak ilyen érzések, hogy tényleg jó-e az, hogy jó úton vagyok én, tudok-e tényleg hinni ennek Jézusnak, és hogy van egy ilyen
azért
hitetlen
jöttél,
rész bennem.
Azért jöttél, hogy elpusztítsál ez,
amit van ilyen hitetlen rész is bennem, de hogy mégis...
Mi ez?
Szívem mélyén sokkal jobban vágyom arra, hogy hinni tudjak, és hogy itt a szentírási történetben olyan egyszerű emberek azokat az állapotokat élik át, amit én is átélek, és akkor, tehát nem is, tehát így a szón keresztül az Istenhez tudok kapcsolódni.
Tisztátalan a lelkek is engedelmeskedtek neki. Hát akkor én is.
Igen, valahogy.
Isletve érzem magam, hogy
igen,
történne
igen,
valami.
Igen.
Itt említeném, hogy egy nagyszerű dolog ez az adorémus, tulajdonképpen, mert benne van a napi evangélium, és gyakorlatilag követhető a Szent Mise liturgikus szövegeinek a legfontosabb részei. Tehát az olvasóknak ajánlanám, akik eddig talán nem vásárolták meg az adorémus könyvecskét. Tehát minden hónapban, ráadásul itt a könyv elején még szerepelnek azok a szentek, a szenteknek azok a nevei, akik abban a hónapban hát a haláluknak, a égi mennybe menetelének az ünnepét hát ülik, úgyhogy ők is a maguk szentírás olvasásával, hiszen minden szentnek voltak meghatározó igéi, egy Szent Ferenc a szegénységgel kapcsolatban, vagy avilai szentelet, az imádat. Tehát, hogy ez teljesen természetes, hogy bennünk ezek a szavak megihletnek és vezetnek. És hát ez kiváló ez a könyv, hogy akár egy ima csoportot el tudunk indítani, ahol sokan követik ezt, hogy hetente vagy két hetente találkoznak, és mindig a rákövetkező vasárnap evangéliumát elolvassák, így egyszer-kétszer, és akkor ebben a szövegben hol van az, ami engem megérint a jelenlegi életemben. És amikor összejön a csoport, hát akkor ezt megosztják egymás között. Tehát már gyakorlatilag felkészültem megy a misére, amikor ott még egyszer hallgatja a szöveget. Tehát, hogy ez a lekció divina tulajdonképpen erre szolgál, hogy a lekció divina, hogy folyamatosan olvasni az írást, olvasni, és így mélyül egyre inkább egy ilyen koncentrikus körökként, egyre inkább megérint a mélyben az isteni lényeg, az ő egzisztenciának a leglényege valahol belül kibukkan egy mondatnál, és akkor ez engem...
És nem csak megérint, hanem hogy összefonódom vele, tehát ahogy nézem a másikat, vagy nézem a Szentírást, vagy olvasom a Szentírást, tehát hogy valahogy hogy elkezdek együtt rezdülni a Szentírásnak a lelkületével, és egyre jobban értem, egyre több mindent értek meg belőle, és ha már jobban értem, akkor már jobban tudok érzelmileg is bele simulni, vagy rábízni magamat. Tehát nekem még ez a szőlőtő példabeszéde, hogy így nem csak a szavak, hanem a képek, amiket a Szentíráshoz egyszerűen annyira gyönyörű és éltető képek, hogy így nem tudom én, hogy így magától történik az, hogy a lélek vágyódik az Isten után, és valahogy magától nő a szőlőtő, és persze az Isten gondozza, lemetsz, tehát ez azért kemény dolgok ezek, hogy lemetsz, tud ijesztő lenni, de mégis valahogy, ha ott maradok az életnek a sodrában, ami az Istentől jön, akkor mégis valahogy van egy ilyen szép növekedés. És ez a minél többet olvasom, minél többször visszatérek ezekhez a képekhez, szavakhoz, annál mélyebbre hatolnak bennem ezek a szavak, képek, és összefonódom vele. És ez egy ilyen nagy bizalmat szül az élethez, emberekhez.
Igen. Tehát továbbra is él, hogy a 1-es 374-09-04-es telefonszám, ha valaki szívesen megosztja velünk az ő élményét, ami így egy csendes, hajnali, reggeli, délelőtti, vagy akár esti imában megérintette őt a Szentíráson keresztül. Egy kis zenét hallgatnánk is.
És elhívtál, nem kell félnem, tiéd vagyok már. Amikor vizeken átkelek, te mellettem vagy, és ha a tűzön átmegyek, nem éget meg. Szomjas lelkem, csak te elégíted meg, miért csükkednél el, és bánkodnál.
Hát akkor folytatjuk a beszélgetést. Bajer Máriával vagyok itt egyen. Na, vannak olyan pillanatok, amikor az ember nagyon fáradt, és tulajdonképpen, jó, olvassuk a Szentírást, most már másodszor vagy harmadszor végigolvastam azt a pár verset, de úgy érzem, hogy hát ez most nem érint meg markánsan egy adott ponton. Tehát általában azt ajánlják a ima mesterei, hogy ne kezdjünk el keresgélni össze-vissza, hanem ilyenkor egyszerűen csak, ahonnan minden energia érkezik felénk, csak Jézus nevével imádkozom. Tehát most látom, hogy nem ragadtam meg egy mondat résznél vagy sornál, hát akkor egyszerűen a légzésem ritmusába mondhatom, mint Bartimeus. Uram Jézus, könyörülj rajta. Uram Jézus, könyörülj rajta. És engedem, hogy így ventilálva átjárjon a név, hát hiszen ez is kinyilatkoztatott név. Tehát amikor csak azt mondom, hogy Jézus, akkor is a Szentírással imádkozunk, mert ugye az angyal mondja, hogy fiat születik, akit Jézusnak fogsz nevezni. És rengeteg olyan imamód van, ahol csak a Jézus nevét használjuk, ének is van. Édes Jézus, neked élek, édes Jézus, neked hallok. Édes Jézus, életemben, halálomban, tiéd vagyok. Tehát még, mikor egy kicsit úgy ezt eldünnyögöm, maga az ige, az isteni jelenlét, az élet az, ami úgy lassan-lassan átjár engem. Tehát, hogy így a névnek szörnyű nagy ereje van, a polgári életben is. Emlékszem, hogy a Bőti Tamás, aki hát nagyon sokakat tanított meg imádkozni, hát neki valami különleges adottsága volt, hogy a neveket meg tudta jegyezni, ha találkozott valakivel. És a néven nevezni valakit, az rengeteget, energiát közöl velünk. Tehát, hogyha én Jézus bombázom, hogy Jézusom, ő fölébred, vagy ébren van. Ugye a Tamás atya, emlékszem egyszer, még alig ismertük egymást, nem koncelebráltam, csak ott voltam a szentmisén, megyek a szentáldozáshoz, és akkor ott tartja a szentostját a kezében, Józsi, Krisztus teste, Józsi. Hát mondom, hát ez... Kit látott? Na, mit ajánlsz még így a névvel kapcsolatban az emberek?
Van egy bejövő hívás. Van egy bejövő hívásunk.
Ja, egy bejövő hívás. Ja.
Halló.
Igen, itt vagyunk, Hoffer Józsa.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Seresni Hausrivet vagyok, és hát én egy olyan szentírási részt szeretnék így megosztani, csak mondták, hogy gyorsan, hogy ez is egy ilyen szentírás olvasás közben szólt nagyon hozzám, egy nagyon meghatározó időszakban. Az életemben ezzel senki sem szeret jobban annál, mint aki életét adja barátaiért, és hogy ez tehát így többször is úgy jött ugye előben, nem meg akkor is, hogy hát igen, maga Jézus az, tehát hogy igazából mindig csak ráfigyeljek. Tehát, hogy amikor egy mondjuk más, valaki mást mond, vagy olyasmit, ami nem Jézus szavának megfelelő, hogy ne ráhallgassak, hanem Jézusra, mert ő szeret a legjobban, tehát ő akar nekem igazán jót, és aztán fordítva is megtapasztaltam, tehát, hogy amikor úgy szólt, hogy nekem valamit meg kellett tennem. Tehát, hogy én akkor szeretem az illetőt a legjobban, tényleg, ha idézőjelben életemet adom érte, tehát mondjuk feláldozok valamit magamból, vagy az időmből, vagy az életemből valakiért, és hogy akkor így tudtam ezt mondjuk én megtenni.
Köszönjük. Hát rendkívül köszönjük itt a Máriával.
Nagyon köszönjük.
Sírunk, zokogunk az örömtől.
Nem, nagyon jó volt hallani, igen. Köszönjük szépen, és nagyon jó lenne még ilyeneket hallani máskor is. Köszönjük.
Hát mivel lassan eltelt az időnk, akkor imádkozunk együtt, és várjuk az egyik lelki gyakorlatunkra. Mária is integet itt mellettem. És akkor ott lesz idő arra, hogy személyesen osztozzunk a tapasztalatainkról. Köszönjük a jelenlétet így az éteren keresztül, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hírpercek.